Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Fagyott föld, fagyott leletek. Hóréteg vagy sár. Vannak olyan időszakok, amikor szinte lehetetlen eredményes feltárást folytatni. A téli régészetről beszélgetünk a műsor első perceiben a Budapesti Történeti Múzeum szakembereivel.
A tél az nem segíti a régészeti feltárásokat, tehát nem lehet télen ásni, és nem azért, mert a régészek fáznak, hanem azért, mert megfagy a föld, és azokat a finom bontásokat, ami tulajdonképpen a régészet lényege, azt egy fagyott földben nem lehet megcsinálni.
Átfagy a föld, amikor pedig mondjuk egy kicsit már kisütött a nap, utána pedig felenged az egész, és akkor onnantól kezdve viszont sár van, tehát gyakorlatilag vagy az átfagyott föld réteget veszítjük el, vagy pedig azt, ami felázott, és éppen ezért el kell takarítani, tehát gyakorlatilag rengeteg réteget veszítünk, rengeteg információt, és ezzel együtt ugye leletet is veszítünk közben.
Ezután Szigetvárra indulunk, hogy megtudjuk, hozhat-e plusz látogatókat az Zrínyi várba a Mohácsi csata idei évfordulója miatti érdeklődés. Kiderül az is, ők hogyan készülnek az 1566-os ostrom évfordulóira.
1566 az 1526 következménye, meg 1556, tehát itt nem egy eseményről, hanem egy folyamatról beszélünk, amiben valamilyen szinten majd később ugye Szigetvár is belecsatlakozik. Én úgy veszem észre, hogy akik foglalkoznak ezzel a témakörrel, nem felejtik el Szigetvárt. A Zrínyi testének a további sorsáról, hogyha valamit sikerülne fölkutatni, az tényleg egy nagyon nagy szenzáció lenne. Remélem, hogy erre is fognak akkora gondot fordítani, mint amekkorát Szulejmán szultánt űrbélyére fordítottak az elmúlt évtizedekben.
Végül Békés Csabán járunk, ahol néhány éve kiderült, hogy nem ott volt a város egykori kasztelluma, mint korábban gondolták. Hogyan lehet egy elveszett várat, várkastélyt megtalálni egy városban? Megtudjuk.
Ugye a szakma jeles képviselői szintén az élővíz csatorna partján, stílszerűen a Kastély utcára tették. Mi végeztünk műszeres vizsgálatokat több szezonban is direkt azért, hogy ezt az elméletet teszteljük, és egyelőre nem sikerült igazolni, hogy ott volt ez a toronnyal, komolyabb védművekkel ellátott kastellum.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A téli régészetről Terei György régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztályának vezetőjével, valamint Tóth Anikóval, az intézmény régészével beszélgettem. Itt ülünk a Budapesti Történeti Múzeum egyik irodájában, és hogy kinézünk az ablakon, tulajdonképpen mindent befed a hó. Valószínűleg ez azon ritka napoknak az egyike, amikor semmiféle régészeti feltárás nem folyik, nem csak Budapesten, de az egész országban. Ugye a tél amúgy sem különösebben kedvez a feltárásoknak.
Ez így van, de ez nem volt a múltban mindig így, tehát nagyon sokszor dolgoztunk téli körülmények között, és a tél az nem segíti a régészeti feltárásokat, tehát nem lehet télen ásni, és nem azért, mert a régészek fáznak, hanem azért, mert megfagy a föld, és azokat a finom bontásokat, ami tulajdonképpen a régészet lényege, azt egy fagyott földben nem lehet megcsinálni.
Mennyire takarítható le például a hó?
A hó alapvetően persze letakarítható bármikor, bárhonnan, de ez nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve tökéletesen tudunk dolgozni. Tehát egyrészt ugye az van, amit a Gyuri is mondott, hogy átfagy a föld, amikor pedig mondjuk egy kicsit már kisütött a nap, utána pedig felenged az egész, és akkor onnantól kezdve viszont sár van. Tehát gyakorlatilag vagy az átfagyott föld réteget veszítjük el, vagy pedig azt, ami felázott, és éppen ezért el kell takarítani. Tehát gyakorlatilag rengeteg réteget veszítünk, rengeteg információt, és ezzel együtt ugye leletet is veszítünk közben.
Ugye 22 évvel ezelőtt a közkincs adása kilátogatott Kánánra januárban, és ott a hallgatók hallották, hogy milyen körülmények között kell dolgozni, tehát jeget kapartak a munkások, illetve hát ott volt az a történet, hogy szépen megnyestük a területet, lehumuszoltuk a területet, és ott hagytuk, és másnapra leesett 15 centi hó, és azzal kellett kezdeni a napot, hogy ezt a több száz négyzetméterről letolni a havat, hogy megtaláljuk az objektumokat. magunkat, de a munkásaink leleményesek voltak, ezek után minden egyes objektum mellé, a sárga bolygathatlan altajban ott volt a barna folt, minden objektum mellé levertek egy karót, úgyhogy amikor a következő hóesés volt, tudták, hogy a karók körül kell csak letakarítani a havat, és rögtön tudták az objektumokat bontani. Aztán ez valahogy megmaradt ez a szokás, és április-májusban is egy-egy karót levertek az objektumok mellé, és akkor szóltuk, hogy most már remélhetőleg nem fog hó esni, úgyhogy nem kell karókat verni az objektum mellé.
Normális esetben egyébként ilyenekről nem kellene beszélgetni, legalábbis a tervásatások kapcsán, hiszen ugye a tervásatás esetében akkor ásnak, amikor erre valóban ideálisak a körülmények, hát ugye a beruházások azok nem az ideális körülmények és az ideális időjárási körülmények mentén alakulnak, tehát tulajdonképpen a beruházások miatt kell télen is dolgozni.
Igen, ez így van, tehát gyakorlatilag mi az építkezésekhez alkalmazkodunk, és amikor a beruházó vagy a kivitelező eljut arra a pontra, hogy neki arra a bizonyos területre szüksége van, ahova nekünk fel kell vonulnunk, és a régészeti anyagot mentenünk kell, akkor adja át, és ez igazából neki nem lényeg, hogy ez januárban, vagy májusban, vagy szeptemberben van. A lényeg az, hogy ő időt ne veszítsen, és mi végezzük el a feltárást a törvényben meghatározott idő alatt. Ugyan a törvény előírja azt, hogy ugye ezt vagy megfelelő körülmények biztosítása mellett kell elvégezni, vagy pedig az úgynevezett régészeti feltárásra alkalmas napokon, de hát ez időről időre azért ugye vita tárgya. Tehát egyrészt, hogy mik a megfelelő körülmények, az egészen más mondjuk egy építészetben jártas ember számára, mint mondjuk egy régész számára, mert teljesen más munkafolyamatokat végzünk, és az ideális körülmények is ugye mást jelentenek nekik. Tehát, hogy létezik a téliesítés, mint olyan, tehát, hogy sátrat építenek, vagy sörsátrakat állítanak fel nekünk, vagy fából és fóliából csinálnak nekünk, viszont hát ezek sem megfelelő megoldások. Tehát egyrészt ugye szigetelni semmiképpen nem szigetel. A föld az, ha nem megy közben folyamatosan hőlégbefúvással melegítés, akkor ugyanúgy átfagy. Ha sátor van fölöttünk, akkor ez azzal jár, hogy a pára lecsapódik, tehát gyakorlatilag folyamatosan esik az eső. Az eszközeink vizesek lesznek, a csomagolóanyagaink vizesek lesznek, a rajzpapírunk állandóan nedves, tehát a körülmények semmiképpen nem megfelelőek, akármit is csinálunk.
Voltam már ilyen ásatáson sátor alatt télen, és hát akkor a nyálkával, nem is sárral, hanem nyálkával sehol nem találkoztam meg.
Ez sajnos így van. Természetesen, ha a téliesítést elvégzik, akkor mi ugye megcsináljuk a feltárást, mert kötelező megcsinálnunk, bármennyire nem ideális a helyzet, viszont semmiképpen nem lehet olyan minőségű munkát végezni, mint mondjuk egy ideális, normális időjárási viszonyok melletti szabadtéren végzett munka esetében.
Némelyik ilyen helyzetről nekem a régi vicc jut az eszembe, nevezetesen, hogy az egyik ember megkérdezi a másikat, hogy tud úszni? A válasz nem, és ha megfizetem. Végül is lehet így is neki menni a dolgoknak, de az ember attól, hogy megfizetik, illetve kifizetik a munkaárát, meg nem fogja tudni megcsinálni.
Igen, sokkal problematikusabb, tehát amikor próbálkoztunk télen, hóban vagy fagyott földben, hogy hogyan tudjuk lefedni, tehát lefedtük geotextíliával, rávittünk földet, rávittünk szalmát, és amikor másnap fölszedtük, lehet, hogy nem 20 centig fagyott át a föld, hanem 5 centivel, de rögtön csákányozással kellett kezdeni. Tehát nagyon-nagyon rossz, amikor mondjuk egy árpádkori kemencét vésővel, meg kalapáccsal vagy csákánnyal lehet bontani. Tehát az, hogy mi mondjuk egy a beruházótól, kivitelezőtől csak egy sátrat kapunk, az nem téliesítés, mert itt tényleg egy folyamatos temporált hőmérsékletet kell megcsinálni. Egy sátorba plusz világítás is kell, mert ugye, hogyha mondjuk erre a sátortetőre ráesik a hó, akkor ott sötét lesz. Tehát egy olyan munka, körülmény, amiben nagyon-nagyon nehéz lehet dolgozni. Ugye az ember el se tudja képzelni, hogy milyen fagyott földben dolgozni. Nekem egy történet még a 90-es évek legvégéről volt, és mi akkor benn dolgoztunk a múzeumban, de egy kolléganő mondta, hogy kevés az ember, menjek ki segíteni, és én addig télen nem dolgoztam, és elővettem a lapátot, megpróbáltam megnyesni a területet, és nem ment, és hát nem tudtam, hát rengeteg esetben már nyestem, és akkor a tapasztalt kolléganő mondta, de hát ez azért van, mert fagyott a föld, nyugodtan csinált csákánnyal. Tehát a téli munkavégzésnek ez a hátránya, és ugye más egy gödör, hol mondjuk komolyabb eszközökkel dolgozunk, de hát van, amikor egy mondjuk sírokat, sírmellétleket, vagy csontokat, amivel apró szerszámokkal kell megcsinálni, az egy fagyott talajból lehetetlen.
Meg hát ilyenkor maguk a kihásandó leletek is megfagynak, és hát ugye egy fagyott csontot nem lehet kibontani a földből.
Se egy fagyott csontot, se egy fagyott kerámiát, mert az törik, és azért az a cél, hogy ezek minél éppen kikerüljenek a földből.
Ugyan most az extrém hidegtől, illetve a hótól szenvedünk, hát itt a Kárpát-medencében az utóbbi években inkább a melegtől szoktunk nyaranta szenvedni. Az extrém nyári melegek miatt is vannak olyan napok, amikor nem lehet dolgozni?
Hát alapvetően ugye létezik ez a bizonyos hőségriadó, amit hogyha kiadnak, akkor van egy ajánlás, hogy mely időszakban nem alkalmas mondjuk a szabadtéri munkavégzésre a nap. Ennek ellenére, hogyha mondjuk mi nem feltétlenül feltárást végzünk, hanem régészeti megfigyelést biztosítunk mondjuk a markoló mellett, a markolóban ugye ott van a klímaberendezés, tehát azt tud dolgozni, a régész kénytelen kint állni mellette. Régészeti feltárás is van, amikor valamiért egy beruházás annyira sürgős, hogy nem lehet leállni. Ott nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, nem csak saját magunkra, hanem ugye az embereinkre, tehát hogy nagyon figyelni, hogy időről időre árnyékba küldeni őket, figyelni, hogy nincs-e valaki rosszul, hogy mindenki eleget igyon. Ugyanis hát főleg Budapest területén, hogyha nem egy külső zöldmezős beruházásnál vagyunk, hanem bent, tehát nekem is volt olyan ásatásom, hogy tér három oldalról nagy házak vettek körül minket, ugye már le volt szedve a burkolat, homok altalaj, tehát gyakorlatilag alulról a homok verte vissza ránk a hőséget, oldalról a házak verték vissza a hőséget, fölülről ugye jött a nap, tehát gyakorlatilag sivatagi körülmények között kellett valahogy túlélnünk és végezni a munkát.
Ilyenkor a leletekre is hatással tud lenni a hőség? Tehát ahogyan mondjuk a fagy magát a leletet is szinte feltárhatatlanná teszi, a hőségnek is, az extrém melegnek is vannak ilyen hatásai?
Nem gondolom, tehát a fagyott lelet vagy a fagyott csont kiemelése sokkal nehezebb, tehát a hőség ilyen szempontból talán nem befolyásolja a feltárási munkákat. Itt tényleg arra kell figyelni, hogy az emberi élet a legfontosabb, tehát hogy senki se legyen rosszul.
Az extrém meleggel általában együtt jár az aszály is, a budapesti régészeket, illetve a budapesti feltárásokat. Érinti ez az aszály probléma? Én számos helyen jártam az országba, ahol bizony az aszály is szintén nagyon komoly gondot jelent, visszahúzódik a talajvíznek a szintje, és olyan szinten kiszárad a talaj, hogy gyakorlatilag bonthatatlanná válik, pont olyan, mint a fagyott talaj.
Talán kevesebb ilyen hely van, tehát viszonylag ritkán tapasztaljuk azt, hogy mondjuk az aszály olyan rétegeket hoz létre, amit akár vésővel vagy csákánnyal lehet csak bontani. Tehát azért én azt gondolom, hogy ez itt Budapesten nem jellemző. Néha azért pozitív eredménye is van a nagy melegnek meg az aszálynak. Ugye a Dunapart az a történelem folyamán, az évezredek folyamán folyamatosan lakott volt, és ilyenkor hát nem is közvetlen a beépített Budapest területén, ahol ugye a folyószabályozással, a rakpartok kiépítésével nem nagyon lehet kutatni a Dunapartot, de mondjuk az északi és a déli részeken ilyenkor az a Dunaparti sáv az kutathatóvá válik, és ilyenkor a kollégák terepbejárásokat szoktak végezni, és értékes régészeti leleteket találnak, illetve információkat egy-egy helyszínről. Van például a déli részen egy olyan, az már újkori csónak maradvány, ami a nagyaszályos rész előkerül, és akkor ezt akkor a kollégák a búvárrégész kollégával dokumentálták, tehát ismerjük a helyét, ismerjük a pontos elhelyezkedését, úgyhogy ilyenkor kihasználjuk ezeket az alkalmakat is.
A téli régészetről Terei György régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztályának vezetőjével, valamint Tóth Anikóval, az intézmény régészével beszélgettem. Hamarosan Szigetváron folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.